Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Nehémiás könyvének 5. részéből olvassuk. Nehémiás könyvének 5. részéből a 14. versről a 19. versig. Sőt, azon naptól fogva, melyen Júdának földjére helytartójukul rendeltettem, Artaszerxész királynak 20. esztendejétől fogva, 32. esztendejéig, azaz 12 esztendeig, sem én, sem az én atyám fiai a helytartónak járó kenyeret nem evénk. Holott az előbbi helytartók, kik én előttem valának, terhelék a népet, és vevének tőlük kenyérért és borért 40 ezüst sikluson felül. Sőt, még legényeik is zsarnokoskodának a népen, de én nem cselekedtem így az Isten félelme miatt. Sőt, még a kőfalon is dolgoztam, mezőt sem szereztünk, s mindenén legényeim egybegyűltenek ott a munkára. Annak felette a zsidók, továbbá 150 főember, és akik jönnek valami hozzánk, a körülöttünk lakó pogányok közül, az én asztalomnál ettek vala. Amit minden napra készítenek vala, egy ökröt, 6 kövér juhot, és madarakat is készítének nékem, minden 10 napra vala mindenféle bor bőségesen, és mindemellett sem kívántam a helytartó kenyerét, mert nehéz volt a szolgálat ezen a népen. Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra, mindarról, amit én a néppel cselekedtem. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hogy dicsérhetünk, magasztalhatunk téged. Köszönjük néked, hogy megnyitod előttünk a te szívedet, és bepillantást engedsz a Biblia szavain keresztül a te gondolataidba, érzéseidbe, akaratodba, terveidbe. Köszönjük néked, hogy a Biblia olvasása, magyarázata által szent lelked segítségével megérthetünk téged. Megérthetjük irántunk való nagy-nagy szeretetedet, kegyelmedet, irgalmadat, amivel eltörlött bűneinket, amikkel elfogadsz bennünket, akik valóban tele vagyunk bűnnel, vétekkel, és mulandók vagyunk. Köszönjük, hogy te irgalmasan bánsz velünk. Kérünk, hogy szólíts meg minket ma is személyesen, és taníts minket igéden keresztül. Megköszönjük néked az elmúlt napokat, köszönjük néked, hogy most itt találkozhatunk a gyülekezet közösségében. Köszönjük néked, hogy énekelhetünk neked, hogy imádkozhatunk hozzád, és hogy rád figyelhetünk ebben az órában. Áld meg, kérünk, szíveinket, lelkünket, és mindazokat a testvéreinket, akik ma összegyűlnek bárhol az országba, hogy téged akaratod szerint tiszteljenek. Nevedet dicsérjék és megszenteljék. Kérünk, légy jelen ott is, és áld meg őket is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve az 512. énekünk első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Isten tiszteletünk igéje a példabeszédek könyve 16. részében,
a 12. versben található. Példabeszédek könyve 16. rész, 12. versében. Utálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni, mert igazsággal erősítetik meg a trón. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a keresztény ember minden ünnepet szeret úgy ünnepelni, hogy hálát ad az élő Istennek. Azt hiszem, hogy szeretnénk mi is ezt tenni, augusztus 20-án is, ami immár mögöttünk van, de egyúttal előttünk is van. De hát miért is adjunk hálát? Kérdezzük. Szeretnénk mi hálát adni ezen az ünnepen, de hát miért adjunk hálát? Talán azért, hogy nem kell úgy ünnepelnünk, ahogy római katolikus felekezet tette azt. Most is, aki esetleg látta a tévében, az látta, hogy hogy ünnepelik augusztus 20-át. Hát köszönjük meg Istennek, hogy nekünk nem úgy kell ünnepelni. Vagy valami mást köszönjünk meg. Köszönjük meg, hogy van alkotmányunk. Aztán azt mondták itt a 45 utáni időszakban, hogy az alkotmánynak az ünnepát, akkor adjunk hálát a szocialista moszkvai ihletésű magyar alkotmányért. Vagy tényleg az új kenyeret ünnepeljük? A 19. század végétől lehet kimutatni, hogy az új kenyeret úgymond így ünnepelték a magyarok. Valamikor a 1800-as évek végén az egyik földművelési ügyi miniszter tette ezt kötelezővé, hogy így mondjam, és az új kenyér ünnepévé ezt a augusztus 20-át. Miért adjunk hálát? Adjunk hálát István királyért. Hát ez olyan furcsának tűnik nekünk. István királyért hálát adni, hát kicsit nehéz nekünk. Nem biztos, hogy mindenkinek nehéz, de nekem nehéz. És biztos, hogy másoknak is nehéz. Elmagyarázom. Azért nehéz, mert körül van véve egy csomó olyan dologgal, ami kicsit furcsa. De talán az Isten tisztelet végére hadd jussak el oda, hogy én is hálát tudok adni azért István királyért, csak hadd mondjam el, hogy hogyan és mi módon és miért. Érdemes felidéznünk vele kapcsolatban dolgokat, mert ami az én nehézségem, mondjuk vele kapcsolatban, az nem csak az én nehézségem, hanem elég sok protestánsnak a nehézség ebbe az országba. Nekik szeretnék tulajdonképpen a magam tusakodásai eredményeképpen egy kicsit segíteni, hogy valahogy tudjunk mi hálát adni, tényleg tudjunk hálát adni ezért a királyunkért is szívből. Először is azon gondolkoztam el, testvérek, hogy ez a király, magyaroknak első királya, ez egy keresztjén ember volt. És ezért mindenképpen azt hiszem, hogy hálát lehet adnunk. Az István életéről szól úgynevezett nagy legenda, például így mutatja be nekünk, lelki örömmel eltelve elhatározta, hogy minden képességét és minden szándékát az evangélium meleg ágyává teszi. Alamizsnálkodással és imádkozással töltve idejét gyakran borult az egyház padlójára, és könnyeit hullatva bízta Isten akaratára tervének teljesedését, hogy az, ki az Úr nélkül mit se tudna tenni, ha az ő rendelésének betöltése segíti a kitervelt jót erényes kezdeményezésekkel véghez vihesse. Írja ez a majdnem István korabeli beszámoló. Ami úgy érzékelteti velünk, hogy valami hit, keresztjén hit volt ennek az embernek a szívében. Imre Hercegnek írt intelmeiben erről a hitről ezt írja, amit ajánl a fiának. A hit tehát, melyről beszélek, a következő. Higgy erősen a mindenható Atya Istenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségért a keresztfán szenvedett, és a Szentlélekben ki szólt a proféták s apostolok, valamint evangélisták szavával, mint egyetlen, tökéletes, oszthatatlan, szeplőtelen istenségben, s kételj hozzád ne férjen. Vagyis mondjuk az igazi keresztjén hitet ajánlja az ő saját fiának, hogy ezt higgye, ezt kövesse az életben. A krónikák alapján, megint visszatérjek ezekhez, úgy áll előttünk, mint egy ritkán mosolygó ember, aki az önfegyelmét úgy ritkán veszítette el, sőt, szinte egyáltalán nem, ugyanakkor egy rendkívül értelmes, lángeszű ember volt, aki kis termete ellenére tekintét parancsoló személyisége bírt. De mindezek mellett nem feledhetjük el az ő hitét, amelynek az előbb hallottuk megvallását, ajánlását, illetve amelynek látjuk a bizonyítékait is az ő életében. Sokat beszélnek a visszaemlékezők az ő erényeiről, ha még szépítenek is esetleg valamit rajta, mégis megemlítik az önzetlenségét, a segítőkészségét, a megbocsátó képességét, vagy a Krisztusért, a hitért tenni akaró lelkületét. Azt gondolom, hogy ez a hit, aminek voltak cselekedetei, ez mindenképpen az Isten ajándéka ő benne. Nem a római katolikus egyháznak az érdeme az ő hite, mert a hit az nem valamelyik egyháznak az érdeme, hanem az mindig az Úrnak, Jézus Krisztus lelkének a munkája az emberek szívében. Ez így volt akkoriban is. Ő benne is ott volt ez a hit, és ez mindenképpen egy hálaadásra méltó dolog. Ennek a hitnek még egy-két vonását hadd említsem meg ti néktek. Az egyik ugye, hogy ezzel a hittel, az ő keresztény hitével nem fért össze a szinkretizmus. Ezt azért kell valahogyan kihangsúlyozni, vagy érzem ezt fontosnak, mert az ő elődei, akik mondjuk, ha csak közvetlen elődeit, Gézát vagy Saroltot nézzük, az ő szülei fölvették úgymond a keresztény hitet, a bizánci, tehát a keleti kereszténységnek a hitét, megkeresztelkedtek. De ezek az emberek, különösen Géza fejedelem, nem volt egy egyértelműen keresztény életű ember, hanem ő még tovább ápolgatta azért a pogányságot is rendesen. Voltak éppen, ugye sokan úgy nem tudják azt, hogy Koppány is meg volt keresztelve, tehát ő se volt egy, úgymond egy teljesen abszolút pogány ember. Ő is a bizánci keresztséget fölvette. De ő is egy ilyen keverék vallást gyakorolt, mert miközben ők úgymond keresztjének voltak, aközben tovább ápolták az ős magyaroknak ezt az abszolút pogány hitét, hitvilágát, gyakorlatait. Hát pontosan olyanok voltak ezek az emberek, akik István előtt vagy körül is éltek, mint a mai magyarok is. Mert a mai magyarok is azt mondják, 80%-ig mi keresztjének vagyunk, csak éppen gyakorlati életünkben úgy viselkedünk, mint a pogányok. És a földanya, a tűzanya, meg a mit tudom én, milyen bálványokat ugye tiszteljük, meg ezektől függünk, a csillagokat bámuljuk, hogy mi van megírva a csillagokban, meg nem tudom. Tehát a teremtett dolgokat imádjuk, tiszteljük, ezektől függünk, miközben lehet, hogy itt ülünk a templompadban, vagy valamelyik katolikus templompadját koptatja valaki. Ez a fajta szinkretizmus, vallás, keveredés, ez Istvánra nem volt jellemző. Ő egyértelműen döntött, hogy ő keresztjén akar lenni. És ezt a kereszténységet egyértelműen ápolta, és eltaszított magától minden pogányságot, mindenféle pogányságot. Tehát egy keresztjén ember, aki egyértelműen letette a voksát, úgymond a kereszténység mellett, Isten kegyelméből, Isten szeretetéből. Az imádság is nagyon fontos szerepet töltött be az életében. Ugye idéztem is az egyik idézetben, hogy ezt fontosnak tartotta, és gyakran borult a Szent Egyház padlójára, ami a templomnak a padlóját jelenti, hogy leborult a földre. Nem is tudom, hogy közülünk ki szokott esetleg így imádkozni, hogy leborul a földre, vagy valami, de hát ő így imádkozott. De az imádságot ő amúgy is fontosnak tartotta, ez megint az István, az Imre fiához való intelmeiből derül ki. Azt írja például, hogy tudja meg a fia, hogy az imádság megtartása az a legnagyobb dolog, ami az egyik legfontosabb dolog az életbe. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad. Küld le, Uram, a bölcsességet, szent egedből, dicsőséget trónjáról, hogy munkámba velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben, minden időben. Így imádkozzá, fiam. Vagy, Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevésséget, és a gonosz kívánságot távoztas tőlem, Uram. Vedd el tőlem a test kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. Így imádkozz, fiam. Nyilván, hogy ő ezeket az imádságokat esetleg másoktól is tanulta, de ő maga is mondta, és így is ajánlotta a fiának. Ima élete volt ennek az embernek. Nagyon fontos még a hitének egy másik vonása az imádság mellett, az, hogy a felebaráti szeretetet igyekezett gyakorolni. Megint a herceghez írt intelmeiből idéznék. Azt mondja, a kegyességről és az irgalmasságról, hogy ez kell, hogy a királyt díszítse. Kegyesség és irgalmasság. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király név, ne zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát szerelmes fiam, szívem édessége, sarjam, jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt, mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, vagy gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz is légy kegyes, de még a külföldihez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul, mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot, szenvedőhöz, őrizd szívedben az isteni intést, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Aztán légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. De légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes vagy kárhoztas. Légy szelíd, hogy soha se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. És légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Ezeket mondja a fiának. Nagyon szép szavak, nagyon biblikus igei tanácsok. Egy hívő ember a fiát, a felebarátai, akik fölött trónra emeltetik, szeretetére buzdítja. Aki ilyeneket ír, testvérek, vagy mond, annak a hitét, a szívbeli kegyességét nem lehet megkérdőjelezni. Ugyanakkor Istvánnak a kereszténységéről őszintén kell megmondanunk két dolgot. Az egyik az, hogy az ő kegyessége nem a reformáció kegyessége volt. Hát nem is lehetett az. Az ő kegyessége nyilvánvalóan római katolikus kegyesség volt. Azt, hogy ebben a kegyességben volt, ami nem biblikus, mert volt benne olyan, ami nem volt biblikus, azt nem lehet tagadni. Már a reformáció nagyjai is észrevették ezt, és ilyen értelemben kritikával is illették István királyt. Dévai bíró Mátyás például sokat vitázott a szerzetesekkel a Mária kultuszról, és azok egyszer arra hivatkoztak, hogy a magyarok első királya Máriának ajánlotta föl az országot. Mire a reformátor ezt felelte, ha csak ugyanezt tette, akkor nem ismerte a hit valódi természetét, mert a hit egyedül Istent hívja segítségül, és egyedül Krisztusra szegzi a szemét. Minden esetről nem mondta azt, mármint, hogy Dévai bíró, hogy István meg is tette azt, amit neki tulajdonítanak egy pár évtizeddel később, hogy tudnilik, hogy felajánlotta Máriának az országot. Erre nincs tőle származó semmilyen adat. Később írták ezt római katolikus szerzetesekről, hogy ezt tette. Ha ezt tette, mondja a Dévai, akkor rosszul tette, mert a Bibliában ezt nem, a Biblia alapján ezt nem lehet megtenni. Viszont egy Gönczi Fabricius György, debreceni püspök, aki Méliusnak, a Magyar Református Egyház megalapítójának a második utódja volt, így beszélt. Szent István király idejében a magyar nemzet az ő régi szittyai bálvány istenét elhagyván, pápa tudománya alá adta volt magát, és Máriát tartotta Magyarország oltalmának, melyet római keresztjéneknek neveztetének volt. Mindazáltal Istennek üdvözítő ismeretében és az üdvösség tudományának értelmében nyilván fundáltatván nem voltanak. A római pápáknak sok tévejgő és istentelen tudományukért és birodalmukért, kik az embereknek lelkükön uralkodnak, mind az környülvaló országokban, mind a miénkben. Kimondja a püspök, hogy a katolikus egyházban már abba az időbe is, István idejébe is sok tévejgés volt. És ezeket István király is szinte 100%, hogy átvette és gyakorolta. Kocsicsergő János, tiszántúli püspök volt ugyancsak, azt mondja, István király hitben a mi testvérünk. Nem csak a tiétek, alapjába véve inkább a miénk, mint a tiétek, mondja a katolikusoknak. Lényeg az, hogy István kereszténységéről meg kell állapítanunk, hogy római kereszténység volt. Volt benne olyan, ami nem volt biblikus, de hát ezt nem vethetjük a szemére. Ugye hát nem vethetjük a szemére mondjuk egy ószövetségi embernek, hogy nem újszövetségi hittel bír, mert a történelem még nem tartott ott. Ő abba az időbe élt, azt ismerte, azon keresztül ismerte meg Krisztust, Istent, a Szent Lelket, azon keresztül, amit ő megismert, próbált kegyes életet élni, tiszta életet élni, a családjába és a népét is erre igyekezett rábírni. Mindenképpen egy olyan dolog, ami Isten iránti hálára indít bennünket. Ugyanakkor azt is meg kell mondanunk István hitéről, közben nem volt reformátori hit, hogy nem is volt az a katolikus hit, mint amit ma vall a katolikus egyház. Ezt se szabad elfelejteni. Ugyanis a mai katolikus egyház már nem az, ami volt abban az időben, amikor István uralkodott a népünkön. Abban az időben még nem volt kötelező hinni a katolikusoknak a pápa csalatkozhatatlanságába például, mert az csak a 19. században lett ugye kötelező hittétel. Nem kellett hinni azt, hogy Mária bűn nélkül fogant, vagyis hogy mentes az eredendő bűntől, szeplőtelenül fogant. Ezt se kellett neki hinnie. Azt se kellett neki hinnie, hogy Mária testileg a mennybe vitetett. Mert ezt is csak 1950 óta kell hinnie minden katolikusnak, a kiátkozás elkerülése okán. Nem kellett neki hinnie még az se, hogy az ostya átlényegül Krisztussá, mert ezt meg a tridenti zsinat után mondta ki dogmaként a katolikus teológia. Tehát egy csomó dologba, például nem kellett hinni a búcsúkba sem. Abba tudnélik, hogy a pápa elengedheti a bocsánatos bűnökért járó ideiglenes isteni büntetéseket, bizonyos teljesítmények felmutatása fejében. Ilyeneket még Istvánnak nem kellett hinnie, mert a katolikus egyházban ezek akkor még nem voltak hittételek. Vagyis abban az időben István király kereszténysége az még messze volt, hogy így mondjam, Akvinói Tamásnak, vagy Loyola Ignácnak, vagy a első vagy második vatikáni zsinatnak a katolicizmusától. Ő egy korábbi állapotban volt, amikor még a katolikus hit is közelebb volt a Bibliához. Ha nem is volt reformátor, de közelebb volt a Szentíráshoz. Ami példaadó az ő életébe, azt meg kell látnunk, és azért valóban azt hiszem, hogy Istennek adhatunk hálát azért, hogy azért úgy, ahogy, de ő mégiscsak egy keresztény ember volt, egy hívő ember volt. Másodszor, testvérek, azt szeretném aláhúzni egy kicsit rövidebben már, hogy hálát adhatunk azért is Istennek, mert ő elismerte maga fölött az Isten királyságát. Egy olyan király, aki elismeri maga fölött az Isten királyságát. Igen, egy olyan király volt. István első törvénykönyv, amit 1001-ben adta ki, így kezdődik, az isteni kegyelem uralkodása alatt. Nem első István uralkodása alatt, hanem az isteni kegyelem uralkodása alatt. Vagy nagyon érdekes a pannonhalmi kiváltság levél, amit 1002-ben írt, így kezdődik. Krisztus, Krisztus. Két felkiáltás. A magasságbeli Úristen nevében, a magasságbeli gondviselő kegyelméből a magyarok királya. És folytatódik a szöveg. Mert ott is látszik, hogy ő elismerte maga fölött Isten lényét, Isten királyságát, uralmát. Az Imre herceghez írt intelmeiből is megint idézhetnék, csak egy mondatrész. ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utána uralkodni fogsz. Utal Isten hatalmára, mint a legfőbb hatalomra. Ha annak engedélyével utána uralkodni fogsz, akkor majd. Tehát egy olyan ember, aki elismerte maga fölött az élő Istent, a Biblia alapvető tanításait, ezek hitére, ezek betartására bátorította a fiát, és maga is ezek szerint igyekezett élni. Nagy dolog ez, testvérek. Azért nagy dolog, hogy a magyaroknak egy olyan vezető adatot, aki a királyok királya előtt hajolt meg. Ritka az európai uralkodók között olyan, akiről ezt úgy följegyezték, hogy nem egy kisistent játszott az alattvalói felett. És hogy nekünk volt egy ilyen királyunk, az egy nagy szó, testvérek. És azt hiszem, hogy ezért valóban hálát kell adni Istennek. Voltak más uralkodóink is, akik magunkat istenítették. Akik nem hajoltak meg Isten igéje, Isten személye, akarata előtt. Akik mentek a maguk feje után. Aztán ártottak ennek a népnek. Voltak a legutóbbi időkben is olyan uralkodóink, vagy olyan vezetői ennek a népnek, akik össze-vissza hazudoztak, istentelenek voltak, csak a pénz érdekelte őket. Milyen jó, hogy volt valaha egy olyan királyunk, akire így visszaemlékezhetünk, hogy ő így Istent maga fölött elismerte, és meghajolt az Isten előtt. És igyekezett neki engedelmeskedni, követni az ő igéjét. A harmadik dolog, amit úgy elgondoltam, testvérek, hogy hálát adhatunk Istennek azért is, mert ez a király tulajdonképpen előkészítette a reformációt, az evangéliumi reformációt ebben az országban. Próbálom ezt elmagyarázni nektek egyszerűen. Ugye utaltam rá, és tudjátok is, hogy István családja a keleti kereszténységgel került kapcsolatba. Magyarság ott került először ugye a kapcsolatba a kereszténységgel, valahol ott a Fekete-tenger táján, valahol, ahol a bizánci kereszténységgel kapcsolatba kerültek az eleink. Lényeg az, hogy a hatása alá kerültünk ennek a keleti ortodox kereszténységnek. Amikor már itt voltunk a Kárpát-medencében, és már István volt a királyunk, akkor neki döntenie kellett, hogy a keleti kereszténységet viszi tovább, és Magyarországot, és a magyar népet a keleti kereszténységhez csattolja, vagy a nyugatihoz. Vagy a nyugatihoz. És mint tudjátok, nem volt egyáltalán egy könnyű döntés neki, de végül úgy döntött, hogy a keleti kereszténységet hagyja, noha az apja is, meg az anyja is abba az irányba álltak, és ő elmegy a nyugati kereszténység felé. És a népet is inkább ebbe az irányba tereli, vagy ebbe az irányba viszi. Nos, ez egy nagyon, nagyon fontos döntés volt. Ugyanis a nyugati, meg a keleti kereszténység abszolút más. Már abban az időben is teljesen más volt. A keleti kereszténységben már abban az időben se volt központi kérdés, mint ahogy ma se központi kérdés, az ember megigazulásának a kérdése. A keleti ortodox egyház egyszerűen ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Az, hogy az ember bűnös, hogy Jézus megváltotta, hogy az embernek hirdetetik az evangéliumba, Krisztus, hogy higgyen benne, és ha az ember hisz Jézusban, akkor Isten igaznak nyilvánítja, mindez a keleti kereszténységbe nem így szerepel, sőt, egyáltalán nem szerepel. Nincs a keleti kereszténységnek nincs tulajdonképpen egy dogmatikája. A István idejében se volt dogmatikája. A nyugati kereszténységnek volt dogmatikája. És a nyugati kereszténységben ez egy kulcsfontosságú probléma volt. A nyugati teológia állandóan ezzel foglalkozott, hogy ott van Isten, itt vagyunk mi, elválaszt minket tőle a bűn, hogyan fogadható el minket. Keresték erre a választ. Rossz válaszokat adtak sajnos. A reformáció volt az, amelyik fölragyogtatta ezzel az addig sokat rágott és vitatott kérdéssel kapcsolatban az igaz bibliai tanítást. Megválaszolta ezt a kérdést. Másképp fogalmazom, ha Luther keleti ember, a keleti ortodox felekezethez, a bizánci kereszténységhez, nem is teszi föl azt a kérdést, hogy hogy találhatom meg a kegyelmes Istent, az alapkérdését. Hogy békülhetek meg Istennel, én a bűnös ember? Ez egy olyan kérdés, amit csak a nyugati kereszténység embere tehetett föl. És milyen jó, hogy föltette. Amikor testvérek, István úgy döntött, hogy nem a keleti kereszténységet veszi föl, hanem a nyugatit, akkor megtette az első kapavágásokat abba az irányba, hogy egyszer majd közöttünk is, magyarok között egyáltalán fölmerüljön ez a kérdés, hogy én a bűnös ember hogyan békületek ki a Szent Istennel? Hogyan lesz enyém az ő bocsánata? Hogyan lehet közösségem vele? Föl se merült volna a magyarságba ez a kérdés, ha mi ortodoxok lettünk volna, bizánci keresztjének lettünk volna. Nem jutottunk el volna idáig. Az, hogy eljutottunk, az nagy részt Istvánnak köszönhető. Érdekes egyébként, hogy a reformáció, amikor elindult, az az egész nyugati világot felforgatta. De a keleti kereszténység falainál, hogy így mondjam, megállt. Ott ez nem volt probléma, és ma se probléma. Az ortodoxia nem foglalkozik, nem is vallják, az nincs is az eredendő bűről semmilyen tanításuk. Semmi. A megváltásról nincs egy tiszta tanításuk. Egy misztikus valami az, amiben, hogyha bár ott vagyunk a templomban már, akkor már beléptünk a Krisztusba, és akkor a világ megváltásában már is úgy belefolytunk, úgy automatice. Nem, testvérek, az jó, hogy nem ez lett. Még más egyéb dolgokat is lehetne mondani, hogy jó, hogy nem ez lett, hogy Magyarország nem a Balkánhoz tartozik, egyéb más szempontból se, mert oda tartoztunk volna, és a Balkán határa akkor nem itt lenne valahol délre tőlünk, hanem Bécsnél. És az nem lett volna nekünk egy nagyon jó dolog. Hála Istennek, hogy mégse ez a most itt a fontos nekünk, hanem az, hogy István a kereszténységnek ezt a nyugati ágát választotta. Istennek valahogy ez a bölcsessége adatott neki, hogy ebbe az irányba forduljon. És majd eljöhessen az az idő, amikor a magyarság is rákap erre a kérdésre, hogy hogyan is üdvözülhetek én, a bűnös ember. És erre választ is kaphatott a magyarság, éppen a reformációban, és mind a mai napig választ kaphat. Egy biblikus, tiszta választ. Azt hiszem, hogy ezért is hálát adhatunk Istennek, hogy ebbe az irányba fordított ennek a népnek a szekerét, ha szabad így mondanom, hogy a szekere rúdját ez a királyunk. Végül pedig, testvérek, talán még egy pár gondolat arról, hogy hálát adhatunk azért is ezért a királyunkért, mert Isten szent dolgokat tanít nekünk ő általa. Szent dolgokat tanít. Például azt, hogy a magyar népet védeni kell, és mindent meg kell tennünk a megmaradásáért. Ez egy ilyen szép szózat lehet, vagy ilyen erkölcsi, nem tudom, valami, amit itt lehet hallani, de ha Istvánra nézzünk, akkor ő benne tényleg ezt látjuk. Tudjátok, ő volt, aki a magyar életet olyan keretek közé foglalta a törvényeivel, amelyik megóvták a népünket a megsemmisüléstől. Egy csomó történésznél olvastam azt, hogy ha István nem hoz olyan törvényeket, amilyen törvényeket hozott, ha nem vonja meg ezeket a kerítéseket, ami népünk körül, akkor a népvándorlásnak az utolsó nagy hullámai becsaptak volna Magyarországra, és felemésztettek volna bennünket. Felemésztettek volna bennünket. Az, hogy István azt tette, amit tett, hogy államot alapított, állami alakulatot hozott itt létre, ez a megmaradásunkat segítette elő. Volt sok bajunk, sok harcunk, de elsodortak volna minket az utánunk következő hullámok, ha itt nem ütköznek bele egy kiépített államba. Ez a király, ez tett valamit ezért a népért. És azt hiszem, hogy példa nekünk, hogy nekünk is szeretnünk kell a mi népünket annyira, hogy nekünk a magunk is helyén meg kell tenni mindent, amit megtehetünk azért, hogy megmaradjon, hogy fennmaradjon a mi népünk. A legtöbb, amit tehetünk, hogy keresztényként viselkedünk, hogy Krisztust hirdetjük, hogy ő rá mutató szent életet igyekszünk élni. De egyébként is, hogy a munkánkat becsületesen elvégezzük. Hogy imádkozunk a nép, tenni érte. Ez egy szent dolog, testvérek. Aztán azért is példa nekünk István, vagy az is egy ilyen szent dolog, hogy minden megtett azért, hogy ez a nép keresztjénné legyen. Itt ugye hallhattátok ezeket az intelmeit a király fiához, a herceghez. Látjátok azt, hogy hogy erősítette meg Magyarországon az, hát az akkori egyetlen keresztény egyházat, ugye a római katolikus egyházat, hogy vitte itt előre ennek az ügyét, hogy támogatta ez a szerzeteseket, akik jöttek, akik itt evangélizáltak, akik szinte a magyarok között is keresték a vértanúságot. Sokszor az ember megdöbben ezeken a dolgokon, ahogy visszagondol, hogy ide azért jöttek közénk különböző szerzetes rendek tagjai, hogy itt vértanúk legyenek köztünk. A hitükért meghaljanak. De István ezeket fogadta, ezeknek szabad teret adott. Akart, hogy a nép keresztjénné legyen. Hívő emberekké legyünk. Testvérek, nyilván, hogy az akkori korban ebbe ő fölhasznált hatalmi eszközöket is, sőt, fegyvert is. Ez megint csak olyan dolog, ami nem példaszerű. Nem a Krisztus tudományát vagy hitét nem fegyverrel, törrel, mit tudom én, milyen hatalmi eszközökkel, erővel kell valakinek lenyomni a torkán. Az ő idejében ez így volt. És sokszor az az igazság, hogy ma is megkísérti a keresztényeket. És amikor a keresztények hatalomba kerülnek, mint például most is vannak kereszténydemokrata erők, akik hatalomba kerültek, és majd figyeljük meg, hogy tudnak ennek a kísértésnek ellenállni. Jézus nem fegyverrel, nem erővel, nem hatalommal nyomja le az emberek torkán az ő hitét. Ezt nem kell megtanulni, de azt igen, hogy szeretettel bizonyságot teszünk, hogy igyekszünk példaadó élettel élni az emberek között. Megmutatni, hogy milyen az igazi kereszténység, és hívni őket a Krisztus hitére, és beszélni nekik a Krisztusról, a Bibliáról, és szeretettel vinni őket. Sokkal előbbre jutunk, mintha most ki fogják mondani törvénybe, hogy most mindenki keresztény legyen az országban, mert ez keresztény ország. Azt, ha valakinek nem tetszik a... Nem. Erővel, hatalommal ne. Szeretettel, szentséggel, az igazsággal. Úgy lehet. Tegyünk meg mi is azért, hogy minél több családtagunk, ismerőseink valahogy megismerjék az Urat, úgy, hogy István is megtette ezért mindent, ami rajta állt. Ami nem kell folytatni tőle, azt ne folytassuk, amit kell, azt meg folytassuk. Nagyon érdekes, testvérek, az is, és fontos tanulság, hogy az embertársainak a szeretetét tanulhatjuk még tőle. Ezt ugye mondtam már az előbb, hogy István király az Imre herceget hogy bátorított arra, hogy az idegenekhez is szeretettel forduljon. Ezt, testvérek, úgy ment végig a magyarságnak azért nagyon sok évszázadában megfigyelhető, hogy ez a mentalitás bennünk volt, de ma is bennünk kell, hogy újra legyen, hogy fölelevenedjen bennünk. Mert ez egy isteni, egy krisztusi dolog, hogy forduljunk szeretettel az emberek felé. Azt mondta az első királyunk, hogy az egy vallású ország az törékeny és gyenge. Nem az a cél, hogy mindenki református legyen, vagy evangélikus, vagy katolikus. És nem az a cél, hogy mindenki magyar legyen, ne legyen itt egy tót, egy nem tudom, román sem. Meg. Nem. Nekünk meg kell tanulni szeretetbe elfogadni az embereket. És ebbe az országban azért István idejébe, testvérek, mennyien találtak hazát. Hogy így mondjam, István palástja alatt, amin egyébként nagyon szép mondások vannak, nagyon szép aforizmák vannak. Ez alatt a palást alatt, ez alatt hány nép talált békességet? Hát volt itt minden, nem? Hát volt, tényleg volt tót, szlávok ugye, volt itt minden, besenyő, kún, aki csak jött ide, befogadták őket. Mindenféle emberek. Testvérek, ilyen értelemben valahogy nem szabad, hogy egy ilyen kizárólagosságra törekedjünk ebbe a hazába, hanem valahogy szeretettel kell azokat is elfogadnunk, akik mások, mint mi. Talán a kultúrájuk, a nyelvük, a népviseletük, vagy én nem tudom, mások, mint mi. Szeretettel fogadni, átölelni, segíteni őket. Sokkal többet segítünk ezen, mint ugye elkezdjük, mekkora magyarok vagyunk, aztán mindenki, aki nem magyar, az pusztuljon meg, menjen innen meg, nem tudom micsoda. Nem. Tehát ettől óvnám magamat és magunkat, testvérek. Mindezek fényében, testvérek, most így, ha összegeznem kellene, akkor azt mondom, hogy elgondolkozunk ezen a legalább ezen a négy dolgon, akkor azt gondolom, hogy van valami azért, amiért hálát adhatunk mi is augusztus 20-án. Mi nem cselekszünk helyesen, helytelenül, hogyha hálát adunk Istennek ezért az első királyunkért is. Sőt, nagyon is helyesen cselekszünk. Nem imádkozunk hozzá. Nem szólítjuk meg egy halott, és nincsenek ilyenek, hogy a szentek ott közbejárnak. Bibliátlan, igellenes dolog. Nem imádkozunk hozzá. De érte hálát adhatunk. Az erekjeinek nem tulajdonítunk, nem tudom én milyen erőket, meg én nem tudom milyen szerepet. A katolikus egyháznak az erekje kultusza szörnyű, testvérek. Szörnyű, visszataszító, és egy csomó hazugsággal van tele. Nem értünk vele egyet. De István királyt ezért megköszönhetjük még Istennek. Valakik a jobbjából, nem tudom én, milyen erekjét kovácsoltak. Azért mi még hálát adhatunk ezért a királyért és az ő kezér, amelyel elirányította ezt a népet. Nem kell a Mária tiszteletbe se követnünk, ha Mária tisztelő volt. Mi nem Máriának, hanem az Úrnak ajánljuk föl az országot, újra meg újra, és az ő kezébe tesszük le, hogy ő vezesse, ő oltalmazza ezt a népet. Nem valljuk azt se, hogy a magyar egyházi hatalom fölött áll a pápai hatalom, és a pápai hatalom nem csak a magyar egyház, hanem a magyar állami hatalom fölött is áll. Nem valljuk és nem írjuk alá Rómának ezt az arcátlan igényét, amit a Bibliából nem lehet megint csak igazolni. De azért István királyért hálát adhatunk, mert látjuk benne Isten lelkének a munkáját. És Isten eszközeként láthatjuk őt népünk életébe. A legtöbb, amit azt hiszem, hogy megtehetek és megtehetünk a hálaadáson túl, hogy észrevesszük azért azt a valakit, akire ő is mutat, tudnélik Krisztust, a királyok királyát. Hát úgy gondolom, hogy így elég sok mindent elolvastam vele kapcsolatban az elmúlt időkben, hogy ez a király azért valahol mégiscsak rámutatott a Krisztusra. A királyok királyára. És nem akarta, hogy nála ragadjanak le az emberek, hanem azt akarta, hogy tovább lépjenek a Krisztushoz. Lehet, hogy ma az ünneplése, vagy tegnap az ünneplése során az emberek leragadnak ott ő körülötte. És őt válik, nem tudom, milyen központi alaká. Ő nem ezt akarta, hanem hogy Krisztus legyen központi alak. Csak neki tartjuk fönn, mármint hogy Krisztusnak az imádatot és a tiszteletet. A királyok királyára hadd mutasson ma is az ige, és a királyunk is, első István. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy gondoskodtál a mi népünkről. Köszönjük te néked, hogy adtál nekünk annak idején olyan vezetőt, aki jó irányba fordított ennek a népnek az életét. Látod, hogy a mi népünk mely sok tagja nem fordult azért jó irányba, és látod, hogy ma is nagyon rossz irányba megy sok-sok magyar ember. Köszönjük te néked, hogy régi királyunk által most is magadra irányítod a figyelmünket, hogy benned higgyünk, és te legyél a legfontosabb és a legelső az életünkbe. Segíts, hogy úgy tudjunk a családunkba viselkedni, hogy rád mutassunk szavainkkal is, és a cselekedeteinkkel is, példaadó életünkkel. Segíts, hogy a környezetünkben úgy fáradozzunk, hogy téged meglássanak a királyok királyát, ahogy ő is fáradozott ezen a népe körében. Segíts bennünket, hogy igyekezzünk szent élettel elöljárni, és kerülni a bűnt, ahogy első királyunk is tiszta családi életet élt, ahogy példaadó beszédével, magatartásával irányította rád az emberek figyelmét. Segíts, Urunk, bennünket is, hogy szent élettel tudjunk elöljárni és ékeskedni a mi környezetünkbe. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a te nagy szeretetedből kérhetünk ma is népünknek istenfélő vezetőket, akik most vezetők, azoknak a szívében is munkák, hogy és adj nekik bölcsességet, hogy ne erővel akarjanak elérni valamit, mert úgy mindig az ellenkezőjét fogjuk, hanem szeretettel, az igazság szeretetével, az emberek szeretetével, irgalmasan. Segíts és adj nekik határozottságot is, amikor kell. De add, hogy alapjába véve szeretettel tudják ezt a népet vezetni, és ezt a szeretetet hadd nyerjék belőled. Kérünk téged arra, hogy tegyél bennünket is istenfélő vezetővé azon a helyen, ahova állítottál, akár a családunk élén, akár egy munkahelyen, akár gyülekezetben. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, hogy tanítottál, kérünk áld meg a szívünkben ígédet. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, jelenünket, jövőnket, és dicsérhetünk a múltunkért is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felül.